11. fejezet. A megoldás. A mi parlamentünk éppen olyan kiszámíthatatlan, mint a mi kis országunk. Jó parlament. Híven jelképezi a szeszélyes szépasszonyt, akit Hungáriának képzelünk, páncélos derékkal, nagy pallossal az egyik kezében, mosolygó címerünkkel a másikban. Hát, egy kicsit naív asszony. Néha karperecet kínálnak neki, azt mondja rá, nem kell, mert ez lánc. Néha a láncot is karperecnek nézi. Néha megharagszik egy rossz tekintetért, a pallosára üt. Néha a palástját is lehagyja szedni a testéről. Udvarlói elől becsapja az ajtót, a rossz akaróját összeölelgeti. Kacérasszony. Talán nem. Szenvedélyes asszony. Talán nem. Csak asszony, mint amilyen minden asszony. Egy hajtűért, egy bojtért haragra gerjed, hogy hova szúrják be azt, milyen színű emez, de néhány milliót nonsalanszal dob ki az ablakon. Nem tudja, mi a lényeges és mi a haszontalanság. A csecsebecsét elejébe teszi a szükségesnek. A szép szót tetejébe teszi az okosnak, mert fiatal asszony. Nem John Bull, aki a tengereken pipázik, izmos öklein szétterpeszkedve, és nem az öreg Germánia, aki harisnyát köt és tanítja a gyermekeit. Olyan figyfirigy, kedves asszony, aki él az érzéseinek, a divatnak, és egy csöppet se törődik a holnap utánnal. És a parlamentje is éppen ilyen. Lelkéből lelkedzett gyermeke, bár nem született szeplőtelenül, ahogy kellene, mindig a kormányt gyanúsítják, minél különblegény annál inkább, de mindegy, éppen csak szakasztott olyan, mintha szeplőtelenül fogantatott volna. Minden porcikája az anyjáé. Épp olyan szeszélyes. Néha a jó dolog se kell neki, néha a rossznak is tapsol, és éppen olyan impraktikus, nagy dolgokra vállat von, kicsi dolgokon fennakad. Itt van ez a szerényi kérdés. Egy bagatell. De a parlamentnek éppen ezen tetszett megbokrosodni. És az évtizedek alatt összetömörült pártok, melyeket meg nem bomlasztottak se a viharok, se a fonák helyzetek, mindig együtt szavaztak az együvé valók. Most egyszerre össze-vissza hányódtak, mint a szétoldott rőzseketegek galjai. A miniszterelnök válaszát tárgyalásra kellett kitűzni, és beláthatatlan eredményű zajos és szenvedélyes vita indult meg tele egészségtelen tünetekkel. Volt abban vallási kérdés, antiszemitizmus, reakció, liberalizmus, nemzetiségi kérdés, jogállam, és ami azon felül az egyes fákról lehullott. Mert egy szabadelvű párti szónok négy fához hasonlította a négy pártot. Az egyik fa csak mindig virágzik, de nem hoz gyümölcsöt. A másik fa díszva, se nem virágzik, se gyümölcsöt nem terem, csak programokat. A harmadik egy odvas korhatfa, csak a tűzre való, a negyediken himbálódzik a sok gyümölcs. És belepotyog az alatta heverő basibozukok szájába, vágott közbe Hok János. Országra szóló tülekedés támadt a házban. Izgatott, ingerült vita, személyeskedő incidensek, ezekből párbajok, jegyzőkönyvek, emezekből mellékpárbajok. Eleinte csak olyan nemzeti kötekedésféle volt az egész, mint amikor színes cserepekkel csőrikélnek a gyerekek. Lassan-lassan kezdett aztán melegedni a kérdés, míg végre fort. Györfi Gyula határozati javaslatot adott be, utasítatik a kormány, hogy ő felségének sürgős fölterjesztést tegyen a pör törlése iránt. Felolvasott néhány passzust a Vatikán lapjából, a Piccolóból, amely megbotránkozását fejezi ki, hogy a magyarok a legnagyobb hősüket hűvösre tették. A néppárt felvillanyozva tapsolt a beszédnek, és zajos éljen Zrínyi kiáltásokkal tüntetett. Persze, mert maguk is a kriptákból jönnek, pirított rájuk Dániel Gábor. Györfivel szemben Kossuth Ferenc indítványozta, hogy a ház térjen napirendre a kérdés fölött. A törvény nem ismer kivételeket, de nem is ismerhet. A jogállam nem tűrhet extravaganciákat. A poézis igen szép dolog, de a kodifikáló bizottságokban nem szokásos a múzsákat beválasztani. Ha igaz, a lélekvándorlás elmélete vagy az anyagok örök átváltozásának tana, pedig valamelyik talán mégis igaz, akkor mindnyájan fel vagyunk támadva, és nem lehet tudni, hogy melyikünkben lakik Hannibálból, Cézárból és Attilából valami. Derültség jobb felől. A vita eleinte lassan vontatottan indult meg. A kis emberek beszéltek, összehordva hetet havat. Az egyik egy parlamenti bizottság elé kívánta terjeszteni a vizsgálati iratokat, a másik egy történelmi adatot derített fel, hogy Alapi Gáspár állítólag egy kályhajukba bújt volna Szigetvárot, és úgy mentette meg az életét. Ez ellen Josipovics horvát miniszter tiltakozott fölemlítvén, hogy ezt csak az ellenségei fogták rá később, és úgy csúszott be a krónikákba, mert ha Alapi ilyen gyáva lett volna, bizonyára nem nevezik ki Horvátország bányának. Ugyan mit mentegeti? Szólt közbe Tali, hiszen nem a maga ellenjegyzésével lett kinevezve. Összehordtak egy csomó zöldséget, felállítottak néhány merész büntetőjogi teóriát, melyekre Csemegi, ha hallotta volna, kiugrik a bőréből. Ezelőtt azonban folyton nőtt a jegyzői táblákon a névsor. 70-en iratták fel magukat, és a vita kezdte fölvenni a nagy dimenziókat. És ehhez járult az utca. Az utca megint megmozdult. A Sándor utcában nagy néptömeg várta az érkező képviselőket, és dacára az ott cirkáló rendőröknek szórta a maga abcúgjait és éljeneit. Az utca teljesen az Zrínyié volt, és gyakran lehetett hallani felkiáltásokat a tömegben: menjünk, szabadítsuk ki Zrínyit! Nem csak a Sándor utcát lepték el dologtalan csoportok. Még a múzeumkert fáin is csizmadia inasok ülvén verebek helyett és rikoltozván abcúgokat, hanem az egész város fort. Az ifjúság a kávéházakban gyűlésezett és szónokolt. Herceg Mihály pedig az íróasztalánál ült és írta leszerelésükre a cikkeket. A múzeum körúton, valamint a Kerepesi úton is lavinaszerűen növekedő tömegek foglaltak fenyegető állást, szívükben a Zrínyi kiszabadítására irányzott nemzeti törekvésekkel. Valóságos véderővitai hangulat ömlött el a városon. A kereskedők siettek fényes nappal becsukni boltjaikat, mert a honszeretetnek ezen az útján a kirakatok az első állomás. A ház ülései voltak éppen idáig terjedtek, mert amint egy szónok valami hangzatos mondatot kicsiholt koponyájából, az futott ki a folyosóra, a folyosóról az utcára, és szájról szájra egész a Kerepesi útra. Onnan felelt rá a visszhang: romboljuk össze a börtöneket! Hozzuk ki Zrínyit! Egy öreg varga közbe kiáltott: én már hoztam egyszer Táncsics Mihályt, bizony Isten nem nagy élvezet. A levegő megtelt foszforral. Valóságos kis forradalom volt ez. Persze csak olyan jámbor, mint a Valdecki, hogy délben hazaoszlott a forradalom ebédelni, és másnap délelőtt megint összegyűlt forrongani. Kicsike volt még, de a gorombáskodó rendőrök és a krajcáros hírlapok mesterségesen hízlalták, úgyhogy szemlátomás növekedett. Maga a ház folyosója is színes, mozgalmas, hát még a karzat, melyet zsúfolásig töltöttek meg a szépasszonyok. A szivárvány összes színei ott játszottak a ruhaszöveteken. De túlnyomó volt a rubint és a smaragd szín. ezek az uralkodók most. Az a fekete ruhás fehér liliom a jobb karzaton, Juranicsné. Milyen szomorú és milyen törékeny. Különös, hogy a szép boborné ma nincsen itt, pedig ma bizonyosan Aponyi fog beszélni. Ó, né, azok a kis mosolygókon teszek, hogy nyújtják előre a nyakukat. Ugyan kire kíváncsiak a kicsikék. És hogy verik le legyezőikkel, libegő csipkekendőikkel a finom illatot, mely szál-szál mesterségesen vert szellőszárnyán lefelé, és megcsiklandozza a szunnyadozó Fabinyi Teofil orrát. Amott is. Három szép asszony nevetgél egy csoportban. Valóságos rózsagrupp. És mindenütt, amerre a szem lát. Hó, semmi kétség, Aponyi fog ma beszélni. A folyosón hírlelték, hogy Polónyi nagy leleplezéseket tesz a Nádor utcai titokzatos pince rabjairól, és hogy a kormánynak is lett volna tudomása ez üzelmekről. Nagy csemege lesz ez. Mert a bobor fogságát is szóba hozza, és az okot is, az asszonyt. El lehetünk készülve pikás részletekre. Azt mondják, zárt ülést kér. Ennyi, hát lesz lelke lekergetni ezt a sok gyönyörű asszonyt a karzatról. A folyosó hullámzó, élénk, sőt, lázas képét csak rövid időközökre szakítja meg egy-egy szónok, akitől valami érdekeset várnak. De különben itt él, itt oldódik és kúszálódik páratlan elevenséggel a kérdés. A miniszterelnök bosszusan rágicsálja szivarját, és panaszkodik nagy zsörtölődéssel a híveinek. Ilyen sületlenséget így felfújnak. Ja, hát sok ember fúlt már meg kis szálkától. De hát mi lesz a vége? Egykedvűen von vállat a miniszterelnök. Hiszen még azt se lehet tudni, hogy mit akar a ház. Az ördög ismeri ki magát. Szélkálmán fénylik a nyájasságtól, és minden percben egy-egy fülkébe von valakit. Ő az, aki fájdalom nélkül tud méregfogakat kihúzni. Matuska Péter messziről bámulja és dicséri a körülötte állóknak. A Szél egy csoda ember. Egy-két szót szólja rebelisnek, és ereszti neki fülibe egy bolhát, amitől az egyszerre úgy táncolja, intelligitúra az ember táncolja, nem a bolha, ahogy ő fütyülte neki. Mindenki ideges, irritált. Csak a generális ül egykedvűen a szokott helyén a kandallóval szemben, és éppenséggel nem titkolja, hogy ő minden beavatkozást helytelenít, akár a parlament, akár a közvélemény, akár a kormány részéről a bírósági funkciókba. A vippek minden percben jönnek és referálják a nagy öreg embernek. Mócsi beszél. Az öreg úr vagy fumigálva int a kezével, ez annyit tesz, hogy nem kíváncsi, vagy azt mondja, nos, és ez annyit jelent, hogy hadd hallom, mit mond. Két-három kijövőtől is megkérdi, ellenőrzi őket, konfrontálja, mit mondtak, és ebből megalkotja magának egy ültőhelyében nem csak az ülés teljes képét, de a kérdezettek tehetségéről is tájékozást nyer. Ezért tud mindent. Ha nagy szónokat jelez a VIP, mint például most, Aponyi fog mindjárt szólani, akkor nagy bosszankodva felcihelődik helyéről, és először a félig elszíjt szivarjának keres valami magaslatot, ahonnan közönséges halandó elnevehesse, és besompolyog az erdő szélére, mert messze utat nem kockáztat, csak a jobb oldal szélén kuporodik le, ahonnan akármikor visszatérhessen elhagyott szivarjához. Aponyi fog beszélni. Egyszerre üres a folyosó. Aponyi feláll, és mély csönd támad. Feláll, és egy másodpercig várja, míg nagy robajjal elhelyezkednek padjaikban a képviselők. Ez alatt éppen jut annyi ideje, hogy futó pillantást vessen a manzsettáira, ha a szimmetriának megfelelőleg vannak egy kün a sötét kabátújból. Aztán a zsebkendőjét tekinti meg, melyből 4 centiméternyi fehér síknak kell kün lenni a hóna alatt. Mindez szükséges a röpüléshez. Aztán feltekint a karzatra, honnan szöszke és barna fejecskék bólintanak. És ha a karzat, zsebkendő, mancsetta tökéletesen rendben vannak, megcsendül gyönyörű hangja és betölti a termet a maga fönséges hullámzásszerű hömpölygésével. Gróf Aponyi Albert. Tisztelt ház! Azon sajnálatos rendszerrel szemben, mely a félmunkák, a félig teljesített feladatok labirintusába való bolyongásra vezet, évtizedek óta foly a harc e padokról, soha nem csüggedve és nem lankadva, újra és újra rámutatunk, hogy a nemzetek helyes kormányzása nem az összegyülemlett csomók mesterséges kikerülésében, hanem azok teljes kioldásában keresendő. Így politika hiányában történnek azután olyan incidensek, mint amilyen most már napok óta foglalkoztatja a tisztelt házat, felkorbácsolva és harcba szólítva olyan szenvedélyeket is, amelyek eddig csak lappangva mutatkoztak. Ez a krízis természete, tisztelt ház. Ez nem a Zrínyi ügy. A Zrínyi ügy csak a keret, melyben egy krízis jelentkezik. Egy krízis, melyben több év óta vagyunk, és mert a krízis felismerésétől irtóznak, mert annak valódi elemeivel megbirkózni nem akarnak, nem tudnak vagy nem mernek, és annak meggyógyítására az orvosszereket nem ismerik, vagy nem tudják, vagy nem merik alkalmazni, felkiáltások a baloldal néphangjai. Nem merik, azért iparkodnak részleges válságokkal elvonni a közfigyelmet a nagy és igazi válság lényegétől. Zajos helyeslés és tetszés a baloldalon. Különben már maga azon tény, hogy a miniszterelnök válaszát a ház többsége nem vette tudomásul. Önérzetes kormányt azon alkotmányos alternatíva elé állítana, vajon megtarthatja-e a hatalmat vagy sem, mert a kis dolgokban mutatkozó bizalmatlanság nagyobb súllyal esik a fejlettebb alkotmányos érzékek serpenyőjébe, mint a nagy dolgoknál mutatkozó bizalmatlanság. Zajos tetszés a baloldalon. Noha én magam, vezéreltetve azon fenkölt nemzeti érzésektől, melyek minden magyar honpolgár szívében magasan fellángolnak gróf Zrínyi Miklós nevének említésénél, teljes lojalitással elfogadtam a miniszter elnök úr válaszát, mert még mindig jobb, ha történik valami, mint egyáltalában semmi. Noha, mondom, részemről elfogadtam a miniszterelnök válaszát, mint némi könnyítést a ma nagy történelmi alak valóban sajnálatos esetén. Ez nem jelentette részemről, hogy ezen válasz kielégített. Én ugyanis azt tartom, tisztelt ház, hogy egy nagy falláciában vagyunk, és összecseréljük a vádlottakat a bűnösökhöz fordulván támogatásért az ártatlanok számára. Nyugtalansága jobb oldalon. Mert vajon a kormány minden előfeltételek nélkül gróf Zrínyi Miklóst csodaszerű feltámadása után azon általam jelzett rendszer alapján, mely a fél feladatok teljesítésében bírja jellemző vonásait, egy bank élére segíti, amint mondottam, minden előfeltételek nélkül, már megpecsételte a ma nagy férfiú sorsát, a tragikumot, mint egy kísérőjül adván. Vlasis Gyula vallás és közoktatásügyi miniszter. Maguk a hollandusok választották, gúnyos felkiáltások balról, mint nemzetgazdászt. Gróf Aponyi Albert. A franciák és angolok portást szoktak állítani nagy férfiaik számára, ha azok vagyontalanok. Önök a tárpéi sziklára vitték Zrínyi Miklóst, nem taszítván őt le, mert ahhoz a bátorság egy neme kívántatik, hanem egy olyan pontra helyezték, ahonnan okvetlenül önmagának kell lecsúsznia a mélységbe. Frenetikus tetszés és taps. A kormánynak ilyen természetű jó akarata, kártékonyabb a rossz akaratnál, és hozhatnék fel példákat, tisztelt ház, nyugtalanság a szélső balon, hogy ilyen jó akaró gyámolítás sokszor a legnagyobb történelmi nevekről lekoptatta az aranyozást. Zajos tetszés a bal és a szélső bal egyes padjain. De ha hinnem is kell Vlasics tisztelt miniszter úr közbeszólásában, amint hiszek is, hogy spontán akaratból, senki által nem befolyásoltatva, maga a német alföldi pénzcsoport helyezte őt ezen pénzintézet élére, a kormánynak meg kellett volna ezt akadályoznia. A kormány mulasztása kétségen kívül áll, mert a kormánynak tudnia kellett, hogy a reneszánsz korabeli, ragyogó lovakban váltakoznak a legtündöklőbb, legnemesebb erények oly szokásokkal és hibákkal, melyek így intézet élén előbb-utóbb végzetes eredményekre vezetendenek. Báró Bánffy Dezső miniszterelnök, én ezen hibákat benne lenni nem láttam, Polónyi Géza. A Bobor ezredes láncra veretéséről se volt tudomása? Nyugtalanság mozgás. Gróf Aponyi Albert. De nem akarok fölösleges rekriminációkba bocsátkozni. Nem akarom megvilágítani ezen ügy összes részleteit, melyeket még bizonyos homály fed. Halljuk, halljuk! Nem akarom föllebbenteni a Szészi fátyolt, és kísérni nyomról nyomra a mulasztások és az eltakarások egész sorozatát, mint általában ezen kormány egész múltjának vörös fonálként átvonuló hőismérveit, pusztán utalok azon arcpirító tényre. Igenis ez a lesújtó szó, ezt kell használnom, tisztelt ház, mely egész Európa előtt lealáz bennünket, hogy gróf Zrínyi Miklós, a nemzeti történelem kimagasló alakja, kinek fölséges királyunk szobrot rendelt emelni, kit a német császár, mint a vitézség és hazaszeretet örök szimbólumát a leglángolóbb szavakkal glorifikált, ma egyéni szabadságától megfosztva, rideg börtönben tölti napjait Magyarország szégyenére és a civilizált emberiség megbotránykozására. Zajos felkiáltások. Úgy van, és kérdem, ki az értelmi szerzője e szomorú, tanulságteljes drámának? Önök hallgatnak, ám elfogadom feleletnek e mélységes hallgatást. De újra kérdem, akiknek kezében így megy tönkre, és így végződik egy századokon át ragyogó pálya, mi lesz azoknak a kezében az összetorlódott bajokban sínylődő országból? Mozgás jobbról, tetszés és taps a bal oldalon. Tovább megyek. Odáig megyek, tisztelt ház, ha felvetjük ezt a kérdést egyszerűen, ridegen, minden színezés és kommentár nélkül is, hogy szabad volt-e Zrínyit letartóztatni, tekintettel arra, hogy ő nem a mai Magyarország és a mai társadalom egyik része, hanem egy korábbi magyarországi és társadalomé. Minden esetre nemmel kell felelnünk, és konstatálnunk kell, hogy az csak olyan kormány alatt történhetett, amelynél kiveszett, vagy legalább nagyon eltompult általában a szabadságok, de különösen az egyéni szabadságok iránti érzék. Úgy van, úgy van, úgy van a bal oldalon. Ha szabad ebbeli felfogásomat illusztrálni, mely lényegesen eltér a Pulszki képviselő úrétól, ám bár szívesen elismerem érvelésének bővelkedését jóízű és mondhatnám pikáns részletekben, sőt, egyes megjegyzéseinek helyességét is belátom. Mindamellett nézetem szerint más argumentumokban kell lecölöpözni a büntethetőség kizártságának megdönthetetlen biztosítékait. Halljuk, halljuk! Ismeretes, tisztelt ház, mint egy népszerűen kívánván magam megérthetővé tenni, hogy az idegen hatalmak képviselői területen kívüliséget élveznek. Vagyis a büntethetőség szempontjából úgy tekintetnek, mintha nem volnának itt. De facto ugyan itt vannak, de jure azonban a külföldön vannak. Na már most tisztelt ház, amint ezen egyénekre nézve fennáll a térbeli területen kívüliség. Ugyanezen jogköltés fikció alapján kell élveznie Zrínyi és társainak az időbeli területen kívüliséget, vagyis az időn kívüliséget. Úgy van a bal oldalon. Látom Corin képviselő úr arcán a gúnyos mosolyt, de ez engem nem hoz zavarba, mert az, hogy az extemporitás fogalma eddig a büntető jogban ismeretlen volt, mindenki nagyon természetesnek találhatja, még Corin képviselő úr is, ha elismeri azon állítás föltétlen alaposságát, hogy a kriminalisztika eddig csak a kortársak deliktumaival foglalkozott. Élénk tetszés a bal oldalom. Mindezeknél fogva helytelenítem egészben és részleteiben a kormány eljárását jogtalannak, igazságtalannak, méltánytalannak, sőt, szégyenletesnek tartom Gróf Zrínyi és társainak letartóztatását, mint szárnyalni nem képes köznapi gondolkozás veszélyes botlását. Tiltakozom lelkem teljes hevével és erejével a nemzeti kegyelet arcúcsapása ellen, és elfogadom a Györfi Gyula határozati javaslatát. Élénk éjjelzés a bal oldalon. Aponyi beszéde, mint az ő beszédei rendesen, új anyagot lökött a vitába, az időn kívüliséget. A ház jogászai egymás után keltek fel, hogy megtámadják a merész teóriát, és kibeszélték az egész ülést. Sajnos, hogy elbeszélésünk kerete nem engedi e beszédek közlését, pedig itt is, ott is akad búzaszem a sok szalma között. Másnap Polónyi tett leleplezéseket Zrínyi ellen. Roppant izgatott ülés volt. Hol szedte, hol nem szedte az adatokat, Isten a megmondhatója, de mindent tudott, sőt, még többet is, mint amennyi történt. Egy halom bizonyító irat hevert előtte, táviratok, levelek, önvallomások, a Zrínyi bank portásának nyilatkozata, a Liptó megyei fakereskedő hosszú levele, melyben leírja, mint Pellico Silvio fogságának történetét. Terczel miniszter közbeszólt, egy szót se tudok ezekről, talán álmodott a tisztelt képviselő úr. De Polónyi nem az az ember, aki alul maradhasson. Művészileg inszenírozza beszédeit, és éppen a kellő passzusnál megjelent a karzaton Bobor Károly ezredes, Pázmándi Dénes társaságában, és a szónok felkiálthatott nagy pátosszal a karzatra mutatva, íme éppen most lép be az egyik áldozat. Minden szem oda nézett, ahol a megsoványodott, megrokkant ezredes éppen most helyezkedett el impresszáriójával. De többet mondok, tisztelt ház, folytatá Polónyi. Biztos adataim vannak, hogy a kormánynak tudomása volt a Nádor utcai pince rabjairól, s ő tanácsolta Zrínyinek egy a Szabadelvű klubban tartott szűk konvektikulumban, hogy eressze szélnek a rabokat, mert különben baj lesz. A kormány bűnrészes, a kormány a főcinkos, nem csak az eltussolásban, hanem egyebekben is. De nem akarom a ház idegeit túlságosan megrázni az események kiszínezése által, melyekhez hasonlók, Bátori Erzsébet csejtei üzelmei óta elő nem fordultak a civilizált Közép-Európában, és merem mondani, tisztelt ház, csak ásni kellene azon pincében, hogy egy rakás emberi csontot találjanak. Mert csak azokról tudunk, akik élve jöttek ki onnan a napfényre. Azok, akik sohasem jöttek ki, jól tudnak hallgatni, éppen olyan jól, mint a kormány. A borzalom érzése szaladt végig a honatjai hátakon. A Zrínyi ügy rosszabbul kezdett állani, mint tegnap, a kormány helyzete pedig éppenséggel megromlott. A szélső balról viharos felkiáltások hangzottak fel a polonyi beszéde után. Halljuk a kormányt! Védje magát! Igazak a vádak, vagy nem igazak? Mondjanak le! A csöngettyű nyugtalanul csilingelt, majdnem sírt a nagy zajban. A miniszterelnök nem volt a házban, a kabinet több tagja nem mert felelni. A kérdés átkozottul kényes. A grand mamelukok, az aspik emberek, amint Szilágyi mondotta gúnyosan, leverten ültek az első padokban a deák egykori helye körül. Az öreg Nákó Kálmán kétségbe ejtő gesztusokkal poroszkált ki a folyosóra. Das ist a kapitale Dummheit! Kün aggodalmasan jártak, keltek a mamelukok, egy-két miniszter is. Várták Bánfit. De hol lehet annyi sokáig? Az utcáról behallatszott a tengermorgás. Az utca még mindig az Rényié. Hiópósták jöttek percenként. A kerepesi úton a rendőrök karddal kergették szét a tömeget. Két jogász megsebesült. Este nagy tüntetés lesz a klub előtt. Hiszen épp ez a szép, jegyzé meg Jusz Gyula, ki a Bobor Monte Carlóból való ideutazási költségére gyűjtögetett egy ívvel, hogy a nép Zrínyi mellett van. A ház Zrínyi ellen. És a kormány most már csak abban válogathat, ha egyet lép, hogy melyik vízbe fúljon be. Pedig ma okvetlenül nyilatkoznia kell a kormánynak. Boborné elájult a karzaton, mikor az ura megjelent, beszélte gróf Teleki Géza. Odahozták a háznagyi hivatalba, ott locsoltuk fel. Konyakkal? Erregy te, bolond! Bent új szónok következett, Ötvös Károly. Na, ezt megint meg kell hallgatni. Az egyik VIP a kapu elé szaladt megnézni, jön-e már Bánfi? Még mindig nem jön. De Ötvös beszéde alatt majd csak megérkezik. A folyosó ismét bevonult a tanácsterembe. Ötvös Károly. Tisztelt ház! Napok óta foly a vita egy alapjában igen együgyű dologról. A pártok összekonfundálódnak, mintha a babiloni tornyot építenők. Mindenki hozza a vakolatot, de hogy se fundamentum, se tégla nincsen, arra senki nem gondol. A kormány pertraktál boldoggal, boldogtalannal, tanácsot kér Náttól, Bozóttól, és mint a rozog a borona, minden rögöd beszalad, odébb taszít vagy kettőt, de egyet se bír megtörni. Miről van szó, tisztelt ház? Néhai vitéz Rinyi Miklósról, aki hős módjára halt meg Szigetvárnál az úrnak 1565. esztendejében, Maximilián császár uralkodása alatt, és Porló tetemei elvegyülvén az anyaföldel, életre kelnek fűben, fában, lelke él a lelkünkben, híre él az idők végtelenében. Zajos tetszés. De önöknek ez nem elég. Önök egy eleven emberformát viselő Zrínyi Miklós szereztek. Mozgás. Honnan szerezték, mi kép jött, és kicsoda, nem tudom. Csak azt tudom, hogy nem ő, mert ő meghalt. Nagy nyugtalanság. Tudom, önök azt mondják, hogy ez ő. Miért mondják? Mert szeretnek csodálkozni. Azon felül agnoszkálta egy bizottság, és elismerte a pápa. Úgy van, úgy. De hát látta valaki a régi Zrínyi Miklóst, hogy agnoszkálhassa a jelenlegit? Mert én nem láttam. És nem látta a pápa se. Még talán Báró Dániel se, de ha látta volna is, ő ugyan nem tudná fölismerni. Derültség. Én sokra becsülöm, tisztelt ház, a legendákat. De csak azokat, amiket a nép csinál, és nem amiket a papok csinálnak. S azokat is gránó szálisz kell fogadni, mert versben igen szépen hangzik, és véderőnek olcsók is a Csaba királyfi holt vitézei, kik megjelennek, valahányszor a haza veszélyben van, és állítólag harcolnak köztünk, de azért megmondhatná, ha akarná Láng Lajos képviselő úr a statisztikából, hogy az osztrák kórházakban egyetlen egy sebesült se fordult meg 1848 és 49-ben, akin eme Csaba vitézei ejtették volna a sebeket, derültség. A legendák tehát legendák, és a Vatikán szava nagy szó, szent szó, de az agnoszkáláshoz mégiscsak az kell, hogy az agnoszkáló látta légyen azt a valakit, akinek felismeri a másik valakit. A Vatikán pedig semmit se látott, de a Vatikán mégis agnoszkál. Molnár János. Az isteni igazság sugallatából cselekszi. Ötvös Károly. Úgy. De hát miért nem agnoszkálta annak idején Solymosi Esztert, mikor annyi bajunk volt vele, pedig az a volt? Hanem hiszen megmondom én, miért agnoszkálta most Zrínyit, pedig ő nem az? Nyugtalanság zaj. Mert érzi a Vatikán, hogy a papoknak szükségük van egy újabb csodatételre. Nagy zaj, ellentmondások. Veszprém megyei ügyész koromban tisztelt ház, elnök csenget. Méltóztassanak meghallgatni a szónokot. Egyéb iránt szóló is jól teszi a bevégzett és általánosan elfogadott tényeket, ha már kételkedik is bennük, céltalanul nem feszeget. Ötvös Károly. Engedelmeskedem tisztelt ház az elnöknek. Hát nem bánom, vegyük úgy, hogy Zrínyi Miklós valóban a szigetvári Zrínyi Miklós, ám bár én majd csak akkor kezdek hinni a csodákban, ha Erdély miniszter úr benyújtja a katonai büntető törvénykönyvet. Derültség. De vegyük úgy, ha tényleg Zrínyi az testestől és lelkestől, ez esetben én is hajlandó vagyok, mint Pulszky és gróf Aponyi képviselő urak megadni neki azt a kivételességet, hogy ő ránézve a 16. század szokásai és törvényei az irányadó. Legyen meg az a megnyugvása, hogy nemes főúr módjára cselekedett, ezt neki megadhatjuk, mert nekünk semmibe se kerül, neki meg örömet okoz. De tisztelt ház, nem Zrínyi Miklósról van szó, hanem szó van néhány jogtalanul letartóztatott 19. századbeli honpolgárról, egy felkoncolt bankárról, egy csomó nehéz sebesültről, akiknek az állama maga védelmét a 19. század törvényei szerint köteles kiszolgáltatni. Úgy van, úgy van. Az állam oda nem mehet Bobor ezredeshez utólag, uram, én önt a 16. század törvényei szerint kárpótlom szenvedéseiért. Még kevésbé állhat szóba a meghalt bankárral. Ön nem de megengedő, hogy megöletését a 16. század szerint toroljam meg, mert ha a bankár lelke nem olyan udvarias, mint amikor még porhüvelyében volt, akkor ugyancsak megfojtogatja éjfélkor az igazságügyminiszter urat. E pillanatban Fenyvesi Ferenc lépett be a szárnyas ajtón a megszokott szegfűvel gombjukában, s lihegve mondá fehér zsebkendőjét meglobogtatva, a király megkegyelmezett Zrínyéknek. Lehetetlen.
Tény,
itt van Bánfi a folyosón, most kapta Bécsből a sürgöny. Éljen. Mint a futó tűz egy perc alatt elterjedt padról padra, még a karzatokon is észrevették, és lázas fészkelődés támadt. A képviselők kirohantak a folyosóra magára hagyván Ötvöst, aki éppen most kezdett bele egy új alineába. Ötvös Károly. Veszprém megyei ügyész koromban tisztelt ház, a folyosón óriási csoport vette körül Bánfit és azokat, akik már látták a bécsi sürgönyt. Nem sokára kiszivárgott a hír a Sándor utcába, mire kisvártatva, mint valami föld alatti folyton távolodó morajlás szűrődött be, az éljen a király kiáltás. A tömeg pedig vonult az Alkotmány utca felé, ahol Zrínyiék fogva voltak. De elkésett. Zrínyi és társai már akkor szabadon voltak. Mint az esti lapokban lehetett olvasni, pont délben nyíltak meg börtöneik. Az esti lapok kövérbetűkkel hozták a sürgöny szövegét, hogy a pört ő felsége kegyelemből törölte, és hogy egyszer s mint Zrínyit felhívatta Bécsbe kihallgatásra. Zrínyi az esti vonattal Radován Diák és Sturm Albert kíséretében Bécsbe utazott. A híréhes közönség mohón kapkodott másnap az esti lapok után, de csak egy rövid kommuniké volt olvasható, ma délelőtt 11 órakor ő felsége gróf Zrínyi Miklóst fél óráig tartó kihallgatáson fogadta. B.T. Csak éjjel midőn a Neue Freie Presse esti lapja megjött, terjedtek el a városban a nevezetes kihallgatás részletei. Zrínyi a magyar királyhoz szállott, és onnan hajtatott a Hofburgba, a népek nagy sokasága között. Mindenki szerette volna látni a nevezetes magyar vitézt, aki halottaiból föltámadott. Zrínyi granátszínbársony mentét viselt, és kerecsen tollas köveget. Ő felsége igen kegyesen fogadta őt, és tudakozódván egészsége után sajnálatát fejezte ki a történtek fölött. Mire a középkori szokás szerint féltérdre ereszkedve köszönte meg a király kegyelmét. Keljen föl, mondá ekkor ő felsége, és éljen ezentúl vidámabban. Hány éves ön? 58 múltam, fölség. Ön még jó erőben van, és esetleg még védelmezheti a hazáját. De ön e társadalomban, melybe hibáján kívül került, úgy tetszik nekem, nem találja meg illő helyét. Valóban, fölség. Ön nagy szolgálatot tett egyik dicsőült ősömnek. Szívesen tenném meg felségednek is. Én azt meg akarom jutalmazni. Kinevezem önt belső titkos tanácsosomnak, és önnek ajándékozom Vajdahunyad várát, valamint civil listámból évi 1 000 000 forintot. Gyűjtse ön össze régi katonáit, és éljenek ott újra egészen úgy, mint egykoron sziget várott. Egyéb iránt adja át királyi üdvözletünket vitézeinek. És e szavaknál a király összeütődő sarkantyúja jelezte, hogy a rendkívül érdekes kihallgatás véget ért, mely ilyen valóban királyi módon vetette végét egy éles parlamenti konfliktusnak, mely Budapesten már-már veszedelemmel fenyegette a Bánfi kabinetet. Ezt hozta a pressze szóról szóra. Másnap a magyar lapok kicifrázták bujaszínekben, vezércikkek jelentek meg az esetről, a hírlapriporterek egész Érsekújvárig elejbe utaztak Zrínyinek, és boldog volt még az is, aki legalább Radován diákhoz férhetett, tőle szerezhetvén némi friss anyagot. Zrínyi kupéjába csak Perényi Miksa mert behatolni, felköltötte ő excellenciáját, és meginterjúvolta. Az egész országban volt öröm a király ténye fölött. Még azok is jó arcot vágtak, akik a törvény alkalmazását kívánták, mert a király kegyelmi joga érvényesült, és a törvényen nem esett csarba. Mindenki meg volt elégedve, csak Bohus Zsigmond duzzogott titokban. Hát már mindenki titkos tanácsos!